Mit szóltak a választásodhoz?
Veszélyes választás volt, mert ugye ez a 90-es évek második felében történt, akkor az egészségügy egy kőkemény, nyugdíjas állásnak számított, azt mondták, hogy nagyon jó állást választottál, mert közalkalmazottként be vagy biztosítva előre, ameddig csak lehet. Tudjuk, hogy azért változott az elmúlt években ez a hozzáállás, illetve ez a vélemény. Épp ezért veszélyes vállalkozásnak tűnt vállalkozóként elkezdeni a munkát, mert ahhoz, hogy én rádiózzak, és mondjuk bevételem legyen ebből az iparágból, hívjuk annak, furcsa kifejezés, ahhoz számlaképesnek kellett lenni. Ahhoz, hogy számlaképes legyek, ahhoz pedig vállalkozónak, egyéni vállalkozónak. Szóval az a kifejezés, hogy egyéni vállalkozó, akkor sem hangzott túl jól. Mert azt mondták apukámik, hogy felnőtt ember voltam, nem szólhattak bele. A család már mellettem volt, az egyik fiam már megszületett a feleségemmel, ugye azóta is, hála az égnek, együtt vagyunk. Ők is azt mondták, hogy próbáljam meg, mert úgy gondolják, hogy ebbe van jövő, de a veszélye megvan. Tehát azért egy nyugdíjas állást otthagyni, egy biztos állást otthagyni, családfenntartóként, a bizonytalanért, és ezért oszlott meg a vélemény, hogy volt, aki egyértelműen mellettem volt, aki pedig azt mondta, hogy meggondoltad ezt? Nyilván a szülői vonalra gondolok.
És egyébként azóta mit szólnak hozzá, hogy a fiúkból nem anesteziológus, hanem ismert rádiós műsorvezető lett?
Azt is furcsálották, hogy az egészségügyben kötöttem ki, mert gyermekkoromban ilyen finnyás embernek tartottak, aki még a vér látványától is rosszul lesz. Tehát amikor bejelentettem, hogy én az egészségügyben fogok dolgozni, és majd osztályon ugye, mert az általános képzés egy ápoló vagy nővérképzés, tehát Laci nővér lettem, az elég furcsa volt ágytállal rohangálni mondjuk a nőgyógyászati osztályon, tehát kisfiúként, mert tehát kisfiúnak számítottam még, 14 évesen az embernek el kellett döntenie, hogy milyen pályára lép. Szóval azt is furcsálották a szüleim, hogy én egészségügyi pályára lépek, az, hogy anesztes lettem, büszkék voltak rám, de úgy érzem, hogy most ők is büszkék arra, amit csinálok, és amit mondjuk sikerült talán megvalósítanom az elmúlt évek alatt.
Nem gondolják azt, hogy végre a helyeden vagy?
De biztos, mert mondom, attól ledöbbentek, amikor bejelentettem, hogy egészségügy, de annyit azért illik rólam tudni, ez egy nagyon komoly fogyatékosságom, hogy a kézügyességem a nullával egyenlő. Tehát ugye akkor még az volt a divat, nem az, hogy érettségi, és utána gimnázium után felsőfokú oktatási intézmény, nem volt, fiam, csak a szakmád legyen meg. Tehát most milyen szakmája lehet annak, aki egy szeget nem tud egyenesen beverni a falba a mai napig? Nem szégyellem, tehát nulla manualitásom. És ezért volt ez egy elég jó megoldás, hogy az egészségügy, hát mondjuk ott is kell kalapálni ezt azt azt, tehát azért egy infúziót bekötni, meg egy vénát megszúrni, egy injekciót beadni, azért ahhoz kell kézügyesség, de mégsem olyan, mint a kifejezett manualitás követelő szakmák. Tehát furcsa volt nekik, hogy ezt választottam, és talán azért volt furcsa, mert amikor gyermekkoromban egyértelműen kiderült, hogy szeretek beszélni, akkor ők azt gondolták, hogy majd ügyvéd lesz ebből a gyerekből, vagy ahol szükség van a verbális képességeire. Hát kommunikálni a betegekkel is kellett, úgyhogy végül is beletörődtek ebbe a dologba.
És te úgy érzed, hogy a helyeden vagy?
Igen. Igen, most igen. Nagyon hosszú út volt, de nem múlt idő, remélhetőleg. Az út maga hosszú. Tehát én azokat az embereket szeretem a szakmában, és azokra az emberekre nézek fel, akik soha nem tudják azt mondani, és nem is lehet azt mondani, hogy igen, ez a csúcs, amit most én csinálok. Én örök, elégedetlen vagyok magammal. Rossz ez, tudod? Tehát egy ilyen egyfajta önostorozás. Mert amikor megcsinálok egy reggeli műsort, akkor elsősorban nem azokra a véleményekre koncentrálok, amelyek dicsérnek, mert ilyenek vannak. Tehát ma már egy SMS, egy e-mail, egy visszajelzés, hogy ez mennyire jól esett nekik, hogy ez mennyire tetszett nekik, bizony az egy nagyon-nagyon jó löket, hogy vigyen előre a pályán. De mellette ott van az, amit elrontottál. Tehát az a baj, hogy nálam az nagyobb súlyt kap. Tehát én képes vagyok magamat azon lelkileg gyötörni, hogyha egy speakből, vagy egy konferálásból, vagy egy megszólalásból nem úgy jövök ki, ahogy azt én szeretném.
Érdekes dolog ez, hogy a tehetséges embereknek ez az egyik jellemzője, hogy folyamatosan kritikusak önmagukkal.
De miért? De miért vajon?
Hát én azt gondolom, hogy ennek a lelki oka az, hogy egyfajta bizonyítási vágy van bennünk. Legalábbis engem ez indított, meg az önmegvalósítás, tehát nem a hírnév és a karrier, vagy a sok pénz, ez biztos. És hát ugyanakkor azért az, hogy a hallgatóktól kapunk visszajelzéseket, valahol igazából önmagadnak akarsz bizonyítani, és az meg szerintem úgy igazából meg se történik soha, mert mindig kritikus az ember magával. De azt gondolom, hogy ez előre is visz.
Kell, hogy előre vigyen. kell, hogy előre vigyen, mert ahogy visszatekintünk mondjuk az elmúlt időszakra, ahogy azt korábban említettem is, ahogy elkezdtük, az első megszólalás, mint a szerelem, ez olyan, mint a szerelem, egy új kapcsolatban, hogy jaj, de jó az elején megfogni a kezét, és vajon megfoghatod a kezét, és aztán utána hozzáérni a párodhoz, bizsergető érzés. Bizsergető érzés volt megszólalni először a rádióban. Az a jó a rádióban, meg a szerelemben is, hogy azért ez maradhat optimális esetben. Tehát ez az érzés megmaradhat. A szerelemnek annak meg kell maradnia. Tehát a mai napig, amikor reggelente beülök a rádióba, amikor feltolom a potmétert, akkor minden megszűnik. Csak én vagyok, és egy nagyon furcsán hangzik, de egy nagyon belső, nagyon szoros kapcsolatban én és a hallgatók. Igaz, hogy több tízezer, vagy uram, bocsánat, százezes nagyságrend hallgatja a műsort, de mégis annyira közvetlen tud lenni ez a kapcsolat, hogy ezt ember el sem gondolhatja. Pontosan a visszajelzések, a pozitív, vagy akár éppen a negatív, mert ilyen is van, ne tagadjuk, negatív visszajelzések miatt.
Gyakorlatilag te egy befutott ember vagy, Debrecenben ismert is. Ennek ellenére úgy döntöttél, hogy mégis elkezded ezt a kommunikációszakos főiskolát, amin azért olyan sok újat nagy valószínűséggel nem tudnak neked tanítani. Miért?
Való igaz, hogy nem kényszerített rá senki, hogy elvégezzem. Tehát az nagyon fontos dolog a mai világban a diploma, pályakezdőknél elsősorban. Én azért már sajnos nem pályakezdő vagyok. Bizonyítottam is az elmúlt években. Magamnak szerettem volna bizonyítani. Tehát sok újat nem hallottam, de hallottam. Képzeld el, hogy hallottam, újat is hallottam, kiváló emberekkel ismerkedtem meg itt a főiskolán, tehát ami a tanári testületet illeti, és ez most távol álljon tőlem, hogy ezt félreértelmezze valaki ezeket a gondolatokat, amelyeket hát én őszinte gondolatoknak tartok. Tehát itt most nem arról van szó, hogy vizsgai időszak van, és szeretném, hogyha jobb helyre kanyarodna mondjuk egy-egy-egy. Nem, ez őszinte dolog. Tehát amióta én rádiózom 15 éve, mindig volt egy olyan vágyam, hogy tanulni ezt a szakmát. De hát akkor még nem volt kitől tanulni, tehát nem volt olyan hivatalos körülmény, nem volt olyan tanintézmény, ahol lehetett volna rádiózást tanulni. Tehát nem kényszerített senki valóban, hogy a főiskolára jöjjek, de magamnak azért tartoztam ezzel a dologgal, mert kíváncsi voltam arra, hogy ugyan voltak visszajelzések a hallgatóktól, meg még a szakmából is, kíváncsi voltam arra, hogy jó az az irány valóban, ahol én haladok. Tehát annyira jó érzés volt beülni az Osváth tanár úr órájára, a retorika órára például, csak hogy egyet emeljek ki. Aki ugye arról beszélt, hogy amikor felmész egy színpadra, akkor hova állsz, hogy viselkedsz, hogy gesztikulálsz, hogy használod a verbális és nonverbális eszközeidet. És én azt mondtam, hogy te jó ég, hát én ezt így csinálom. És nekem ez a visszajelzés kellett. Tehát minden egyes órán, ahova bemegyek, és mondjuk szakmát hallgatok olyan embertől, akire felnézek, és nekem megtisztelő, hogy ott lehetek az óráján, egy Vértesi Sanyi bácsi, akinek a műsorain felnőttem a televízióban. Tehát azért én gyermekként bámultam az ő műsorait, és figyeltem a tévézést, de most tényleg nem nagyon akartam neveket mondani, mert ez a kommunikációs médiatudományi szak, főképpen ami az elektronikus szakirányt illeti, valamennyi egyes oktatója magára veheti. Tehát nekem egy megtiszteltetés, hogy ide járhatok erre a főiskolára, és nagy öröm, hogy megkapom azt a visszaigazolást és visszajelzést a tanáraimtól, ha csak az eredményeimet nézem, hogy igen, amit te csinálsz, a szakmailag elfogadható, mert mindig féltem a szakma véleményétől. Nem gondolják azt, hogy vacak, amit csinálok? Hogy a hallgatóknak tetszik, de hát a hallgatóknak vagy a nézőknek tetszenek délutáni műsorok a kereskedelmi televíziókban, amik nekem egészében annyira nem. Tehát ízlések és pofonok. A szakma véleménye mindig érdekelt egy picikét, hogy megkapjam a visszajelzést az elmúlt 15 évemről.
Nem tudom, hogy te tudod-e rólam, de én is elvégeztem azt a szakot, amin tanítok az egyetemen. Éppen azért, mert én meg magasabb szintre akartam menni, és igazából nekem azt jelentette az egyetem, hogy magasabb szintről és több oldalról láttam a médiát. Mert ugye én is benne dolgoztam már több évtizede, sőt a rádiót és a tévét is egyben, de felülről, a kutatók szeméből, meg tudományos szemmel nézve, az sokat jelentett. Nyilván nem a gyakorlati részben, meg a szakmai, tehát kifejezetten az újságírással kapcsolatos szakmai rész. Te kaptál ilyet itt?
Természetesen. sok kérdésre kaptam meg a választ. Sok olyan kérdésre kaptam meg a választ, amelyek munkálkodtak bennem az elmúlt években a szakmámmal kapcsolatban, de én nem is azért jöttem erre a főiskolára, hogy most itt elmondják nekem, hogy ami itt előttem van, ez a mikrofon, ami épp nincs előttem, de én használom az a keverőpult. Tehát azért, hogyha az ember ennyi évet lehúz, és nem úgy, hogy egy hónapban van egy műsora, hanem minden reggel ott van, és minden reggel, ez egy személyes műsor. Ott nincs technikus, te vagy a gondolataiddal, a szakmai rutinoddal, az elképzeléseiddel. Tehát én nem azért jöttem oda, hogy ebben segítséget kapjak, hanem hogy egy picit tudományosabb oldalról is meg tudjam közelíteni. Mindig érdekelt ennek a szakmának az anatómiája és az élettana. Tehát, mint az egészségügy, hát most akkor megint ott vagyok. Tehát, hogy mi miért történik? Miért váltunk ki olyan reakciót, vagy miért válthatunk ki olyan reakciót a hallgatóságból, vagy a nézőkből? Mit kell ahhoz tennünk? Hogy magyarázható ez meg tudományosan? És azért, amikor egy kutatás módszertanban én megtanultam azt, hogy azok a számok, amik évek óta a megélhetőségemet jelentik, mit jelentenek, ugye ezt nem mondta el senki, csak igen, a te rádiót a leghallgatottabb, de az, hogy milyen szisztéma szerint készül ez a felmérés. Az kutatás módszertan órán bármennyire is száraznak tűnt a kvalitatív meg a kvantitatív módszer a csoportársaknak, az bizony itt nagyon ügyesen meg lehet tanulni. És akármelyik területre megy az ember, tehát lehet rádiós, tévés, vagy dolgozhat marketing területen, vagy PR területen, ezek a számok fogják az életét átszőni. Nem vagyok a számok embere, de sajnos ennyiben meg kellett barátkoznom. Tudományosan a kérdéseimre a választ egy felméréssel kapcsolatban ezeken az órákon megkaptam itt a főiskolán.